Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
A mai vendégem Farkas Zoltán, a közgazdaságtan nagy tudója, rádiós volt, ma a HVG, sajnos már nyugalmazott munkatársa, de azért aktív. Rendszeresen publikál a Mozgóvilágban és közgazdasági fórumokon. Azt kell, hogy mondjam, hogy én legalábbis személy szerint nagyon hálás vagyok azért a könyvért, amit most végre a kezünkbe vehetünk. Azt is kell mondanom, hogy egy picit későn egy arckép csarnok, 13 portrét Farkas Zoltán rádiós, újságírói, publicisztikai munkáinak hősei. Ezekről az emberekről a portrék nagyon sokunk számára megvilágítják. A rendszerváltást megelőző, a rendszerváltás alatt és az azt követő időszakot Magyarországon. És úgy, ahogy ezt legalábbis eddig én még nem olvastam. Miért most szántad rá magad, Zoli? Szeretettel üdvözöllek, és úgy örülök, hogy beszélgethetünk. Miért most szántad rá magad, hogy ezt az arckép csarnokot a gyűjteményedből közzéted?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Mindig akkor ír az ember könyvet, hogyha van, aki meg akarja jelentetni. Most egészen egyszerűen az történt, hogy a jogtudós, fantasztikus, humorú, meglehetősen dezignált világképű Sárközi Tamás írt 3 kötetben mindenfajta kormányzati tanulmányokat, ahol kristálytisztán látta, hogy mi történik Magyarországon, ám mégis úgy vélekedett, hogy ez még messze van attól, hogy autokrácia legyen, szemben Kornai János, Kis János és mások állításaival. És az ő kormányzati munkáiról írtam egy viszonylag hosszú írást a Mozgóvilágban, és Tönkővel a szerkesztőként a Parkiadónál erre figyelt föl, és azt mondta, hogy kérne ebből egy kötetnyit. Na most ezt nagyon könnyű kimondani, hogy kér ebből egy kötetnyit, mert nekem ugyan voltak portré jellegű írásaim, de kötetem nem volt. Úgyhogy elő kellett vennem az összes korábbi írást, ezeket a mostani nézőpontból át kellett szinte az első szótól az utolsóig írni, majd pedig ki kellett egészíteni azokkal a portrékkal, Mester Ákoséval, Hárs Istvánéval, ugye, akit a Magyar Rádió örökös elnökének szoktunk nevezni, amelyeket nem írtam meg. Így jött össze a kötet.
Tarnói Gizelláról sem írtál korábban, vagy igen?
De írtam, mert az élet és irodalomnak, amelyet voltak éppen az ő közbelépése mentett meg attól, hogy jelenjészen, van egy Tarnói emlékdíja. És a Tarnói emlékdíj mindig a díjátadás maga úgy történik, hogy valaki visszaemlékezik Tarnói Gizellára, aki nekünk csak Gabi, és ott én már megírtam ennek a most megjelent szövegnek a gerincét. Az más dolog, hogy aztán ezt is elég komolyan át kellett dolgozni.
Azon gondolkoztam olvasás közben, hogy csak a számomra, vagy mondjuk számunkra, akik ennyire közel voltunk ugyanahhoz, amihez te, vagy részben ugyanahhoz, rádiósként, újságíróként, a rendszerváltás, hogy mondjam, égető tüze közelében lévén, hogy csak nekünk jelente ez most ekkora revelációt, hogy egy csomó dolog kiderül, ami akkor nem volt egészen világos, mert nem beszéltük meg egymással, igazán nem volt rá idő, vagy azok számára is, akik ezt csak távolról, kívülről nézték, persze nyilván drukkoltak, hogy sikerüljön, vagy nem biztos, hogy úgy sikerüljön, ahogy sikerült. Tehát mik a visszajelzéseid, mert ez a könyv most már kint van, olyanoktól, akik nem voltak közvetlenül a közelében ennek, ahogy például én.
Ez talán a létező legnehezebb kérdés, ennél nehezebbre ma már nem számítok.
Várjál,
ugyanis most már nekem az a benyomásom, hogy többféle rendszerváltás volt, vagy legalábbis többféleképpen képzelték el, hogy milyen legyen. Ugye az egyik véglet volt a Szabad Demokraták Szövetségének a kifejezetten rendszerváltás programja című írása, ahol kerekperec megmondták, hogy a szocializmusból a kapitalizmusba, a diktatúrából a demokráciába, a tervgazdaságból, a piacgazdaságba megyünk át. A másik, hát nem véglet, de egy kicsit más jellegű irányzat volt az MDF és mindazon pártok, amelyek a közelében voltak. ahol szintén demokráciát és szociális piacgazdaságot szerettek volna, de messze nem olyan éles cezúrával, mint ahogy az SZDSZ annak idején. És most már az a gyanúm, látva az elmúlt 10 év kormányzását, hogy vagy megérlelődtek Magyarországon olyan politikai erők is, amelyek úgy gondolták, hogy a Kádár rendszer az úgy, ahogy van, jó volt, csak jobban kellene működtetni, tehát gyerünk vissza abba az időszakba.
Akikről te most beszélsz, ha jól értem, azok akkor egyáltalán nem ezt gondolták. Ma akkor is csodálkoznának, ha visszanéznék. Nem nézik vissza persze, hogy akkor éppen mit mondtak, hol mondták és hogyan mondták, pont az ellenkezét annak, amit ma csinálnak és gondolnak.
Ez pontosan így van, és természetesen ezért is fogalmaztam olyan árnyaltan, hogy most, akik akkor még talán más irányba mentek, de ez benne van a könyvben, hogy ez a váltás valamikor 1993-94 körül történt meg, amikor kiadták a parancsot, hogy mostantól forduljunk nem formában, hanem öltönyben járunk, és templomban járunk, és így tovább. Viszont az is benne van a könyvben, hogy 1994-ben még a választások előtt én vezettem egy vitát Békesi Lászlóval, aki az MSZP pénzügyminiszter jelöltje volt, és Urbán Lászlóval, aki a Fidesz miniszterelnök jelöltje volt, és ők egymás között a liberális klubban, ahol körülbelül 500-an voltak, hol csak 300-an fértek be, ilyen érdeklődés volt a politika iránt. Arról tárgyaltak, hogy hogyan lehetne stabilizálni az ország gazdasági helyzetét, és Urbán László azt mondta, hogy akkor lép a Fidesz koalícióra az MSZP-vel, ha az MSZP vállalja, hogy leszereli a szakszervezeti követeléseket, felszabadítja az árakat, és legalább fél évre bérstoppot rendel el. Úgyhogy azért mondom, hogy nem volt olyan markáns és egyértelmű a szakítás, mint esetleg most belelátjuk, de valamikor 1993-ban indult. Az pedig, hogy a Fidesz, amelyik minden populizmus áldáz ellenfele volt, és minden jobboldaliság és minden rasszizmus áldáz ellenfele volt, az idők folyamán átgyalogol a mi épp térfelére, hát ezt meg senki nem gondolta,
még annál is tovább. Álmában sem. Ez így van. Lenne arra kedved, anélkül, hogy ellőnénk a könyvet sok-sok nagy poénját, hogy röviden végigmenjünk a 13-on, vagy lehet, hogy nem is mind a 13-on, akkor értik meg a hallgatók, hogy mi az, amiről mi beszélünk. Azzal indítanám, hogy a válogatás hogyan történt. Volt-e saját koncepciód, vagy ezt a kiadó kérte, hogy róluk szóljon?
Én pontosan összeállítottam, hogy kik azok, akikkel összefonódott a pályám. Tehát a válogatás szempontja az volt, hogy akiket 2-3-4 évtizeden át követni tudtam, kapcsolatban voltunk, beszélő viszonyban voltunk, viszonylag sűrűn interjúztunk, és így tovább. Tehát ez volt az elsődleges szempont. Így maradtak ki aztán olyan személyiségek, mondjuk Ferges Zsuzsa, akit nagyon nagyra tartok, de szinte semmilyen kapcsolatunk nem volt, vagy Heller Ágnes, akit szintén imádtam, és sokat voltunk egy társaságban, de egyszerűen nem jutottam el addig, hogy bármikor megismertem volna, hogyha egy színházban találkozunk. Hogy nem volt olyan erős, olyan intenzív a köztünk lévő viszony, hogy igazán érdekesen és hitelesen tudtam volna róluk beszélni. Tehát itt az volt a legfontosabb, hogy akik ebben a könyvben vannak, azokkal valamennyi időt viszonylag intenzíven együtt töltöttünk. Például még Marjai Józseffel is, akivel idős korában ilyen összejárogatós, találkozgatós kapcsolatban kerültem.
Nagyon érdekesen alakult Marjaival a kapcsolatod, majd erre rá fogunk térni, vagy mondjuk Matolcsi Györggyel. De akkor megteszed? Belefér az időnkbe szerintem, boldogam, hogy segítesz nekem végig nagyítani ezeket a kis képeket, amiket én most így felsorolok a hallgatóknak, és akkor megvilágítani, hogy kit miért és hogyan gondolsz meghatározó személyiségnek, de nem csak a magad szempontjából, és ez a legjobb ebben, hanem mindannyiunkéból, tehát itt összeér kör.
Kezdjünk bele.
Kezdjünk bele, Hárs István.
Hát Hárs Istvánról, mint a Magyar Rádió elnökéről, szinte semmit nem tudtunk. Egyszer tettek egy kísérletet talán a személyzeti környékén, hogy Hárs Istvánt összeültessék a fiatalokkal, több falkányi fiatallal, akiket közel egy időben vettek föl a Magyar Rádióban, ahol néhány mondatot elmondott magáról, de nagyon keveset. Vele is olyan kapcsolatban voltam, hogy miután 2000. január 1-ével eljöttem a Magyar Rádióból, folyamatosan levelezgettünk, időnként elküldtem egy-egy cikkemet, tanulmányomat, néha ő ajánlott ezt, azt a figyelembe, szóval kicsit tollakodó is voltam.
De ő szeretett téged nagyon, azt én tudom, ő nagyra tartott téged.
Hát remélem így volt, és nagyon nyugtalanított, hogy ilyen keveset tudunk róla. És a fordulópontot, és egyáltalában azt, hogy neki mertem kezdeni a portréjának, azt a volt szerkesztőségi titkár Vámos György egyik feljegyzése adta, ugyanis Hárs István neki egy részét elmondta az életének, például mindjárt a legnehezebb időszakot, a munkaszolgálattal töltött periódust, amikor az egyik barátja, aki később Svédországban élt, azzal mentette meg, hogy adott neki egy Wallenberg-féle papírt, de abból a papírból négy készült, négy fénymásolat, korabeli fénymásolat, gondoljunk bele. És egy ellenőrzésnél négyen odaadták ezt a fénymásolatot egymás után, és átengedték őket, mind a négyen megúszták a pillanatnyi helyzetet. Ebből kiindulva kezdtem el kutakodni, hogy tulajdonképpen mit lehet utólag megtudni az ő személyiségéről, és hát van egy érdekes mondat a visszaemlékezésében, hogy egy századparancsnok, munkaszolgálatos parancsnok az egész alakulatot megkereszteltette abban a reményben, hogy meg tudja őket menteni.
Igen.
Most Zési János kollégámmal kutatjuk, hogy hol történhetett ez az eset, mert ez még a témakör ismerői számára is abszolút kuriózum, hogy ilyesmi történt, de hát nem erről szól Hárs István portréja, hanem arról, hogy az ő időszakában hogyan lett egyre tágasabb a tér a Magyar Rádióban.
Hogyan próbált megmenteni nagyon sokunkat, szándékosan használok többes szem első személyt, mert én is ebbe beletartoztam, és azt gondolom, hogy ő volt talán az egyetlen a közelünkben, akiről tudtuk, hogy milyen háttérből érkezett, nagyon sokan megvetették őt emiatt a háttér miatt, ugye a politikai múltja nem volt makulátlan, ha úgy tetszik, legalábbis a leírtak szerint, és ha lehet, akkor a legpozitívabb módon cselekedett akkor, amikor viszont kvázi hatalom volt a kezében.
4-5 személyt nem tudott megmenteni, és volt, akit nem tudott megtartani. Például őrületes ösztüzet zúdítottak a konzervatív beállítottságú kollégák a pályakezdő Friderikusz Sándorra,
igen,
aki nem volt rádiós, tehát nem is rúgta ki őt senki, de végül annyi vegzatúrának volt kitéve, hogy eltávolodott a szerkesztőségből. Egyébként a speciál én is tudom, hogy később Hárs István meglehetősen önkritikusan gondolt arra, hogy Sanyit azért jó lett volna ott tartani. Talán még beszéltek is erről egymással.
Az a gyakorlat, ami kialakult Hárs István idejében, és amiről nagyon pontosan írsz, és ezek szerint jóval többet tudsz róla, mint amennyit általában tudhattunk mi rádiósok, az egyedülálló, tehát nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy ennyire kiélezett helyzetben lévő intézmény, mint amilyen a Magyar Rádió volt azokban az időkben, azon belül egy ilyen vezető lett volna, vagy lehetette ennyire bátor, idézőjelben, ugyanakkor sokan szemrehányják ma is, hogy mi túlságosan elfogultak vagyunk Hárs Istvánnal szemben, hiszen volt azért, nem is tudom, voltak azért neki felróható bűnei.
Hát, vagy a rendszer egészének felróható bűnök. Két dolgot kell nagyon gyorsan megjegyezni. Az egyik az, hogy a rendszerváltás idején az akkori felmérések szerint a leghitelesebb intézmény a Magyar Rádió volt. Ami egyébként példátlan teljesítmény, hogyha belegondolunk abban, hogy hány szervezet, intézmény, és nem tudom még mi foglalkozott azzal, hogy milyen legyen majd az új Magyarország. Ez a legnagyobb dicséret, amit a rádiósok valaha kaptak.
Igen.
A másik pedig, hogy azért alapvetően mindenki tisztában volt a játékszabályokkal, tehát a formális cenzúra nem is létezett, kár lenne tagadni, öncenzúra létezett, tehát a szabályokat igyekezett mindenki betartani, és igyekezett tágítani. Tehát ilyen állandó macskaegér játék folyt,
pontosan.
És Hárs Istvánban nyújtott egészen páratlan, hogy amennyire lehet fedezte. Tehát, hogyha valaki olyasmit, mondjuk én tévedésből meghívtam két ellenzékit a műsorban, nem tudtam, hogy kik az ellenzékiek, és kit nem szabad meghívni, akkor nem az volt, hogy üvöltve nekem támadt volna bárki az elnökségből, hanem szépen úgy csináltak, hogy ezt nem vették észre. Kifejezetten azt mondta, hogy reméljük, hogy nem hallották meg. És itt nem kellett visszakérdezni, hogy kik.
Mindazonáltal ő hitt a megreformálható szocializmusban mindvégig, bár eléggé pontosan jobban látta, hogy merre felé halad mindaz, ami akkor éppen történt. Azért is örülök neki, hogy Hárs Istvánról, majd mindjárt Mester Ákosról, Tarnói Gizellára vagy Gabiról is beszélgetünk meg a Magyar Rádióról, mert mindjárt lesz, azt hiszem december 1-én a Magyar Rádiózás napja, nem tudom, te erre szoktál-e valaha is gondolni, és ugye azon gondolkodtunk múltkor a szerkesztőségben, a Klubrádióban, hogy ez mennyire a Magyar Rádió múltjához kötődő megemlékezés szokott lenni. Azóta a Magyar Rádió ugye nincsen sehol, tehát elfelejthetjük, mint olyat. Ma már nem az a rádió, aminek napját ünnepelnénk. De hogy ezek...
Egy állami rádió működik, ahol nem látom a jelét annak, hogy lenne egy agil és fiatal társaság, amelyik a híreket előrébb tartja az utasításoknál. Vagy nincs is olyan helyzetben, hogy küzdene azért, hogy a hírek megelőzzék a propagandát.
Pontosan. Hát ha valakire jellemző volt, hogy a híreket tartotta a legfontosabbnak, az igazi híreket, az Mester Ákos volt. Mindkettőnk, hogy mondjam, főnöke egy időben, és nagyon fontos munkatársa, és a rádiós sorsunk meghatározó alakítója. Nagyon érdekes történet az, amit megírsz róla. Egy csomó mindent ebből például én se tudtam.
Ákosról azért kellett mindenképpen írni, mert valamennyien tőle tanultuk a szakmát. Ez nem csak azt jelenti, hogy bejártunk hozzá, vagy néztük, hogy mit hogyan csinál, hanem őre volt bízva az utánpótlás képzés. Egy komplett rádiós műfajelmélettel, azt is mondhatnám közszolgálati műfajelmélettel a fejében állt neki a tanításhoz. Tőle tanultuk meg, hogy kell tudósítást írni, interjút készíteni, riportot készíteni, az összes alapműfaj, és azt is, hogy ezeknek milyen variációit, milyen esetekben kell alkalmazni, milyen téma, melyik műfajjal dolgozható fel a legjobban. Ez az egyik része, másrészt pedig egészen elképesztő figyelmet fordított arra is, hogy a fiatalokat alkalmazza. Tehát akiben meglátott akár csak egy szikrányi tehetséget is, az biztos, hogy előbb-utóbb az akkori 168 óra környékén kötött ki.
Tehát és csak hiszem, azzal volt hajlandó tegeződni. Emlékszem?
Hát ez egy bonyolult dolog, mert az Ákos például másfél éven keresztül úgy tanított minket, hogy szigorúan magázott.
Így van.
És ez nagyon fontos dolog volt. A szakma egyik első fogása volt, hogy tanuljunk meg magázódni. Sőt, mi a különbség az önözés és a magázás között, ezt is ő tanította.
Ez ma már nehezen érthető.
Ma már bagatell, de hát nem nagyon merem azt mondani, hogy mindenhol tudják, hogy kit hogyan kell megszólítani.
Hát Mester Ákos nem csak ebben volt nagy, hanem abban is, hogy nagyon pontos kereteket tudott szabni annak, hogy az ember mit tartson fontosnak. És mi az, amit nem lehet elkerülni újságíróként? Ez nagyon hiányzik, nem tudom, létezik-e ma egyáltalán ilyen főszerkesztő.
Fogalmam sincs, őszintén szólva.
De ugye így van, jól mondom.
Teljesen jól mondod, hiszen egy helyen nőttünk föl, és egyféleképpen szocializálódtunk, de szóval akárhogy gondolok is bele ezekbe az évekbe, néhány egészen meghatározó személyiség tette nagyszerűvé ezt a munkahelyt, és akkor Mester Ákos mellett meg lehetne említeni azokat, akikről nem írtam portrét, Lipovec Iván, Gálik Mihály, és sokakat más területen dolgozó.
Én most Bölcs Istvánt is ide sorolnám, talán őróla is tudtál volna, bár ő vele nem voltál olyan munka kapcsolatban, mint Mester Ákos.
Nem, sokan voltak, és más területeken is az irodalmi osztályon. Tehát volt egy olyan középhad, amelyik teljesen világosan a műfajt szerette volna művelni, tehát a rádiózást, legyen az rádiójáték vagy dokumentumműsor, és nem valami fajta propagandisztikus szerepre készült, és nem azt akarta teljesíteni.
Nem tudom, mennyire érzékeltette ezt az azt követő időben, számomra nagyon sokszor jelentett óriási hiányérzetet az, hogy az igazodási pont nincs, amelyet annak idején Mester Ákos annyira rögzített mindannyiunk számára. Lehet, hogy az emberben saját magában kell kialakítani egy idő után ezt, és nem kell hozzá más, de az én életemben ez nagy hiányt jelentett később.
Ez annyira igaz, hogy akik az Ákos növendékei voltak, azok viszonylag simán és gyorsan képesek voltak arra, hogy a műsoraiba dolgozzanak. Akik bármilyen más úton léptek be a rádióba, azok nagyon-nagyon sokat kínlódtak, vagy egy idő után azt is mondták, hogy ők ezt nem erőltetik. Tehát tulajdonképpen már egy belső törés kirajzolódott egy olyan 5-10 év után, hogy a Mester Ákoshoz tartozók és a mellette felnőttek, és azok, akik ebből az egészből kimaradtak. Egyébként ez fájdalmas törés, mert nagyon-nagyon sok tehetséges személyiség volt a túloldalon is, csak máshogyan nőttek fel, másmilyen rádiózásban, esetleg idősebbek voltak. Hát például a legnagyobb riporter, akit ismertem, Gácsi Sándor, szinte soha nem dolgozott a 168 órának, mindig a saját útját járta, olyan elképesztő dokumentumműsorokat készített, amelyek még ma is élményszembe mennének. Most mondok két extrémitást. Készített műsort arról, hogy megműtötték a szemét.
Igen.
És miközben végig beszélgetett a műsor alatt az őt műtő orvossal.
Mikrofonnal a kezén.
Visszahallgatták mikrofonnal, igen. Visszahallgatták a felvételt, és akkor derült ki, hogy a műtét felkészítése rosszul történt.
Bizony.
Mert az előkészítő injekciót nem odaadták, ahova adni kell. Vagy megcsinálta, volt egy nagy balesete Németországban, akkor ebből készített dokumentumműsort, hogy ebből az élhetetlen NDK-ból hazafelé. A riporter, aki tele van az írtózattal az iránt, amit átélt, az egyszerűen elkerülhetetlenül balesetet okoz, mert annyira sokkolja az, amit az akkori NDK-ban lát. Ez is a rádiózásnak az egyik csúcs teljesítménye.
Hát ha dokumentumműsor készítésben létezett király, akkor tényleg Gácsi volt, meg mondjuk Kovalik Márta. Visszatérve Mester Ákosra, azért a 168 óra története, annak csúcs időszaka, és aztán a tönkretétele, kisöprése a Magyar Rádióból, nem csak média történeti különlegesség, hanem azt gondolom, hogy a magyar rendszerváltás utáni első időszak egy izgalmas látlelete. Nem így lát?
Egyrészt teljesen így látom, másrészt azért mindent a maga idején, maga időpontjának a mércéjével kell kezelni, mert készítettem én emlékműsort a 168 óráról, visszahallgatva néhány olyan interjút, riportot, amiről úgy gondoltam, hogy annak idején tényleg éppen csak az ég nem szakadt le, olyan erő volt benne, és 5 évvel később, 10 évvel később már leadhatatlanok voltak.
Na jó, hát tehát, minden a maga idejében tehát, teljesen igazad.
Azért mondom, hogy volt Baló Györgynek egy remek megállapítása, hogy mindent azzal kell összevetni, ami akkor megjelent. Ami akkor megjelent a televízióban, ami akkor megjelent a Népszabadságban, az akkori jó Magyar Nemzetben, és így tovább, és ahhoz viszonyítva egyes műhelyek hol tartottak. És hát voltak persze mások, akik szabadon függetlenül írtak szamizdatba. Mester Ákos egy másodpercig nem vitatta, hogy ők voltak igazán bátrak, tehát
tudta, hogy ő egy állami bátorsággal hozakodhatott csak elő, és nem azzal, amivel a titkos pályán működők, de a 168 óra, mármint a rádiós műsor drámai tönkretétele, majdben mindketten ott voltunk jelen konkrétan is. Ha most összehasonlítod azzal, ami azóta megtörténik itt szinte napról napra, Népszabadság, Index és az összes többi, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy begyakorolt története ma már azoknak, akik nem bírják, hogyha igazat beszél bárki bárhol a médiában.
Ez egy szörnyű dráma, hogy a mi korosztályunkon kívül a legfiatalabbaknak, vagy az utánunk következőknek is át kell élniük azt, amit 1994-ben mi valamennyien, tehát amikor 129 rádiós a legelső vonalból, valóban a legelső vonalból elbocsátottak, és nyugodtan mondhatom, hogy a legelső vonalból, mert speciál engem nem bocsátottak el. Ilyen párokat állítottak föl, hogy Bolgár Györgyöt kirúgjuk, a közvetlen alatt a dolgozó Farkas Zoltán nem. És valahogy így működött ez az egész. Elfelezték a kritikus műhelyeket létszámukban, de hát a lényeg az az, hogy valóban szörnyű dráma, hogy azóta újabb és újabb korosztályoknak kell ugyanezt átélniük. Hozzáteszem, hogy és nem feltétlenül a fekete doboz kamerái előtt, hiszen a mi kirúgásunkat, pontosabban ennek a meglehetősen nagy létszámú csapatnak a kirúgását, ezt nagyon dokumentálták annak idején, tehát mindenki tudta, hogy mi és hogyan történik.
Farkas Zoltánnal beszélgetek, gazdasági újságíróval, publicistával.
Az egy gyűjtő arckép csarnokából című portré kötetéről beszélgetünk elsősorban.
Folytassuk egy egészen másik területen meghatározó személyiséggel, Eszterházy Péterrel, mindkettőnk által körül rajongott íróval. Ő hogy került ebbe a sorba? Mert hogy ő, ha úgy tetszik, kakukktojás, nem rádiós, nem közgazdász, nem politikus. Mégis meghatározó mindannyiunk számára.
Hát ez egy nagyon-nagyon fájdalmas történet, mert amikor a Fancsikó és Pinta az első regény első részletei megjelentek az Alföldből, én teljesen bezsongtam. Tehát én azt mondtam, hogy ezt az embert meg akarom ismerni, látni szeretném, tudni akarom, hogy kicsoda, micsoda, pedig hát akkor viszonylag keveset lehetett tudni róla. Én azt sem hittem el, hogy ő valóban egy igazi Eszterházi, tehát hogy egy grófi család leszármazottja, már azóta, hogy egy különbséget illik tennünk a hercegi és a grófiák között, legalábbis az életmű ismerői.
Ő erre nagy súlyt fektetett.
Így van. Na, a lényeg az, hogy elkezdtem keresni a társaságát, meg az alkalmat, hogy hogyan lehet interjúzni, és amikor megjelent egy nagyon érdekes könyve, a Czeisler Balázs fotóihoz írtak szövegeket, mégpedig meglehetősen talányos szövegeket. Akkor találkoztam vele először személyesen, és akkor készült az első interjú. Utána jó ideig kifejezetten baráti kapcsolatban voltunk, különös tekintettel arra, hogy kollégáim is mind vadásztak rá, és keresték a társaságát. Rangos Kati és Göcei Zsuzsa a Táskarádió című műsorban hosszasan értekeztek egymással arról, hogy hogyan nem tudtak Eszterházy Péter közelébe kerülni.
Képzeld el, azt a műsort én szerkesztettem, Zoli.
Bocsánat.
Nem kell tudnod, mert nem a szerkesztő volt a fontos, hanem az, ami ott elhangzott.
És ezzel ki is vívták azt, hogy végül is találkoztak, összejártunk és így tovább. És aztán egy idő után, amikor már Péter körül igazán nagy volt az udvartartás, akkor elkezdtem nem tolongani körülötte.
Ezt nagyon díjazom benned, hogy egyáltalán nem tartoztál soha azok közé, akik oda nyomultak az éppen esedékes vagy aktuálisan populáris emberek köré, akkor távolabb léptél. Ez azt hiszem nem csak Eszterházy esetében volt így, ez a habitusodból adódik, ugye?
Remélem, igen. Remélem, igen. Biztos lenne, aki száfolna. De a lényeg az, hogy eltávolodtunk egymástól, jártam a felolvasásaira, minden könyvét megvettem, elolvastam. Elteltek az évek úgy, hogy teljesen felszínes maradt a kapcsolatunk. Amikor az Élet és Irodalomban olvastam, hogy ő nagyon beteg. És akkor totálisan kétségbe estem, hogy ezek szerint mi már a kettőnk kapcsolatát soha a büdös életben nem tudjuk megbeszélni. Ezért amikor ő írta a Hasnyálmirigy naplót, akkor én írtam egy árnyék naplót arról, hogy milyen volt a mi kettőnk kapcsolat, amit elküldtem neki. Valószínűleg soha nem olvasott.
Nem biztos, nem biztos, ő mindent elolvasott, én úgy tudom. Csak még mindig nem adtál választ arra, hogy akkor ez volt tulajdonképpen a megírt portréit közül, talán még Tarnói Gabié, az, amely a magán érzelmeidet a leginkább közvetítette?
Egyrészt igen, másrészt pedig azért reménykedem benne, hogy benne van az is, hogy adott időpontban Eszterházy Péter hogy látta Magyarországot, hogy látta
a világot. Persze, és ez nagyon fontos volt. Tarnói Gizella, illetve nekünk Gabriella, ahogy Mester Ákos is, azt gondolom, a te szakmai sorsodban is, meg az életedben is meghatározó lehetett, mint kolléga.
És mint szobatárs, és mint sokáig társműsor készítő, és minden minőségben. Tehát borzasztóan sokat tanultam tőle, és nagyon messze kerültünk egymástól, amikor szerkesztőként elkövettem egy végzetes hibát, leírom.
Nagyon őszintén szembenézel a saját hibáiddal, ezen is csodálkozom, hogy mennyire bátor vagy, hogy nem rösteled, nem átallod kiadni magad az olvasónak olyan helyzetekben is, amikor magadra is haragszol.
Hát ezek olyan haragok, vagy önharagok, amelyek azért nem nagyon múlnak el. Úgyhogy természetes, hogy belekerült. A lényeg az, hogy elszakadtunk egymástól, akkor, amikor a 129 rádiós kirúgták, akkor Vajda Zsuzsa és Tarnói Gabi önként távozott. Utána ő...
Én azóta szégyellem, hogy nem álltam fel velük együtt, nem tudom te, hogy vagy ezzel.
Hát igen, ez borzasztó nehéz, úgy bár ugye Mester Ákos azt mondta, hogy maradjatok, ne engedjétek, hogy mások lépjenek a helyetekbe, tehát...
Nehéz eldönteni, hogy mi volt a helyes.
Más irányú ösztönzés is. És még akkor volt néhány hét a választásokig, tehát lehetett reménykedni abban, hogy máshogyan alakulnak majd a dolgok, mint ahogy máshogyan is alakultak a dolgok.
De azért az a rádió már nem maradt meg többé soha. Azt rögzíthetjük itt mi ketten, hogy akkor lett vége az igazi Magyar Rádiónak, nem?
Az igazi Magyar Rádiónak akkor lett vége, a szónak legalábbis abban az értelmében, hogy a sok különböző műhely, és ebben nem csak a 168 óráról beszélek, hanem az összes többiről, adott esetben azokról is, akik más nézeteket, más rádiózási elveket vallottak, és így tovább, azok önállóan működhettek, hála Gombács Csabának és a Gombács Csaba elnöksége idején zajló eseményeknek. Tehát például a Vasárnapi Újság, amelyik szinte a műsorban egyetlen olyan mondat nem volt, amivel én egyet tudtam volna érteni, az is önállóan működött. Aztán, amikor elfogadták a médiatörvényt, akkor én speciál úgy gondoltam, hogy a törvény az törvény. Meg voltam is a BBC-nél, tudtam, hogy mi az a közszolgálat. Elkezdtem alkalmazni a közszolgálat legszigorúbb előírásait, amivel sikerült elveszíteni a harcias és liberális hallgatók elég jelentős részét. A másik oldal nem volt ennyire finnyás, nem gondolta úgy, hogy be kellene tartani a közszolgálati elveket, úgyhogy amikor beszélgetni szoktunk azon, hogyha egy kicsit engedékenyebbek vagyunk, talán máshogyan alakul a sorsunk, a világ, a rádiózás, a sajtó, ha azt gondolom, hogy adott esetben meglehetősen engedékenyek voltunk, és semmilyen engedékenységet nem tapasztaltunk a másik nézetrendszeréből, vagy abban, hogy esélyeket kaptunk volna náluk.
Teljesen egyetértek vele. Egyre jobban szakadt ketté. Kádár János. Kádár János öregkori portré az utolsó idejéből, hallatlanul izgalmas, olyan sok mindent felfedsz abból a periódusból, amiből sok mindent tudunk, ugye már az utolsó beszédének Kornis Mihály féle feldolgozása miatt is, de egyébként is, viszont te egy másik megközelítésből társz elénk egy Kádár képet.
Ez voltak éppen egy epizód. Az országgyűlés adótörvények vitájában volt egy kétórás felszólalása, akkor még ő gyakorlatilag első számú pártvezetőként, ha úgy tetszik, az ország első számú vezetőjeként beszélt, és az a beszéd már meglehetősen szétesett volt. Nem olyan, mint a sokat emlegetett utolsó beszéd, amiből gyakorlatilag mondatonként kell kihámozni, hogy mit akart mondani, de egy meglehetősen szétesett, furcsa beszéd volt. Tulajdonképpen Kádár János személyiségében az érdekelt, hogy mi volt az a gondviselő ostromzár, Enrikből szavaival élve, ami körülvette. Tulajdonképpen ő védelem alatt áll, tehát nem lehetett megtudni, hogy milyen mentális állapotban van, nem lehetett tudni, hogy érti-e, hogy mi történik az országban, nem lehetett tudni azt, hogy mennyire ura még egyáltalában a helyzetnek, vagy egy sodródásban van az egész ország, és így tovább. És amikor ez a beszéd elhangzott, akkor tűnődtem, hogy most mit évők legyünk, de hát nem volt alkalmam tűnődni, mert a pártközpontból megérkezett két fiatal ember, akik megmondták, hogy mi nem kerülhet adásba. Tehát azok a dolgok, amik arról árulkodtak volna, hogy Kádár János meglehetősen primitíven gondolkodik az ifjúsági zenéről, a szexről és nem tudom én miről, szörnyűséges mondatokat mondott erről, ez a parlamenti naplóban mindnáig visszakereshető, akkor ezekről szó nem lehetett, hogy adásba kerüljenek.
Te pedig kirágtad ezeket szépen, ahogy ezt egy rendes rádiósnak akkor kötelező volt.
Igen, tehát én teljesítettem a parancsot, és azóta nyom azt, hogy ezt tettem.
De látod, nagyon kevesen néznek ezzel szemben ma is, akik az akkori időben sok mindent kivágtak, vagy csöndben voltak. Tehát az, hogy te ezt most itt feltárod, ezzel talán elindítasz egy visszafelé menő olyan fajta gondolkodást, ami jót tenne mindannyiunknak.
Hát talán jót tenne, nem tudom.
Kádár Jánosról nem csak ez a történet érdekes, hanem valójában az, ahogyan a környezete, az ő politikus társai kezelték és fordultak el tőle.
Az is igaz, meg az is igaz, amit Sárközi Tamástól hallottam, és idézem a könyvben, hogy amikor a 80-as évek végén az átalakulási törvény és a társasági törvény vitája folyt, vagy annak az előkészítése folyt, ami már szabaddá tette Magyarországon a vállalkozást már a rendszerváltás előtt. Kádár János oda ment Sárközi és azt mondta, hogy azt hiszi, nem tudom, hogy maguk mit csinálnak. Kapitalizmust. Mondta és legyintett és elment.
És Sárközi meg büszke volt, hogy ezt mondta neki a Kádár, mert tényleg azt csinálta. Okkal. Marjai József a retteget ügyintéző alcímmel, talán az egyik legérdekesebb portré számomra, legalábbis aki nagyon keveset tudta Marjairól, azt persze tudtam, hogy nagyon erős embere volt a Kádár rendszernek, hogy ő volt a minisztertanács akkori elnök helyettese, de hát a vele kialakult viszonyod vagy kapcsolatod az hihetetlenül érdekes.
Nem volt vele semmilyen nexusom, amíg nyugdíjas nem lett.
Igen.
Ugye az történt, hogy ő rendszeresen dirigált, irányította a sajtót, fölhívott újságírókat, üvöltözött velük, és így tovább. Én nem érdemeltem ki ezt a kegyet. 1990 nyarán volt egy cikkem, ahol a Csernobil sajtójáról, illetőleg arról, hogy milyen szerkesztőség hogyan foglalkozott vele, arról írtam, és ezután hívott fel üvöltözve. Végig üvöltött velem egy fél órát, elmondta, hogy milyen hősök voltak ők, hiszen minden adatot megadtak a nyugatnak. Egyébként engedélyezték azt is, hogy a 168 óra majdnem teljes egészében ezzel foglalkozzon, csak éppen meghallották előtte, tehát előzetes cenzúrát alkalmaztak, aztán mégsem alkalmaztak, mert nem vetettek ki egy mondat hiány semmit a műsorból. Tehát ez egy meglehetősen ellenmondásos világ, ellenmondásos történetekkel. De amikor már többszöri megszólalási kísérlet után végre elmondhattam, amit én szerettem volna mondani, és ami régóta a bögyömben volt, hogy ebben az egypártrendszerben, ahol az újságírók semminek voltak nézve, soha korrekt módon és önállóan interjút nem készíthettek volna, úgy, ahogy mi azt tanultuk. Ez két egyenrangú fél beszélgetése. Ebben a világban milyen borzasztó volt látni azt, hogy mit művelnek, és mindig annak van igaza, akinek kicsit magasabb a beosztása. Csodák csodája, ezt végig hallgatta. Aztán mondta, hogy menjünk el beszélgetni, elmentem hozzá, akkor megint üvöltözött velem egy fél órát, akkor megint tisztáztam.
De úgy látszik, hogy te szeretted, ha üvöltöznek veled, mert akkor jöttek elő belőled a legjobb gondolatok válaszként.
Nem tudom, hogy így volt el, de a lényeg az az, hogy az idő múlásával elkezdtük egyre jobban megérteni egymást. Benne van ebben az is, hogy én is azt gondolom, hogy összességében 1981-82 körül Mariai Józsefnek hatalmas érdemei vannak Magyarország IMF csatlakozásában, és az, hogy azt a krízist átvészeltük, ezt soha nem mondtam neki, de gondoltam. Na mindegy. A lényeg az az, hogy utána valamennyire összebarátkoztunk, kaptam egy megbízást a Politika Történeti Intézettől, Földes Györgytől, hogy készítsek életútinterjút Mariai Józseffel. Ebből semmi nem lett, ezerszer találkoztunk, azt mondta, hogy neki még el kell menni a kínai levéltárba, az osztrákba, az oroszba, nem tudom én mibe, meg kell néznie, hogy valójában mi történt. Eközben ő mesélgetett dolgokat, amiket én följegyezgettem, amennyire a jegyzeteimet megőriztem, abból tudtam összeállítani egy Mariai portrét.
Általad ismerjük meg azt a Mariait, akit szerintem senki se ismert igazán. Antal Lászlóról többet tudhattunk, de ez most már egy másik világ, az egyik legtisztább fejű közgazdaságtudós, vagy nem tudom, hogy lehetne legjobban jellemezni, hogy ő mi volt, a felvilágosító, így hívod őt. A legfontosabb mondatát kiemelve azt találtad, hogy a dolgok elrontásában világbajnokok vagyunk, hogy ez mennyire igaz mindenre. Antal László.
Antal László. Már bocsánat, hogy Laci, de hát mindenkinek az volt. A pénzügykutató, sőt, akkor még pénzügykutatási intézet egyik vezető munkatársa volt. Nagyon jól sakkozott, és lehet, hogy ebből adódóan mindent mindenkinél előbb látott meg, és vett észre, és így tovább. Ő is nagyjából a tiltott, támogatott, tűrt kategóriák között mozgott. Volt időszak, amikor nem volt szabad vele beszélni, volt időszak, amikor nem volt ajánlott vele beszélni, és volt időszak, amikor azt mondták, hogy nosza, most igen. De hát ezt a hullámzást a kettőnk kapcsolata remélhetőleg átvészelte, mert folyamatosan olvastam, amiket ír. Ha ő vele nem tudtam beszélni, akkor róla beszéltem. Szóval...
De ő nagy tanítódnak tűnik, tehát amit a közgazdaságtanról tudni kell, közgazdasági vagy gazdasági változásokról, azok lényegéről, nem mondom, hogy tőle tanultad, de hogy is, eligazított téged, ez így van?
Az az időszak, amit úgy hívnak, hogy a gazdasági mechanizmus utáni Magyarország, amikor gyakorlatilag 1968-tól 1980-valahányig még komolyan hittek nagyon sokan abban, hogy az állami tulajdon és az egypárt rendszer körülményei között is lehet egy élhető, működőképes gazdaságot létrehozni, és ez csak intézményi változásokon múlik. Amíg élt ez a hit, addig nagyon-nagyon sokat tanultam valóban tőle, legfőképpen abban, hogy mi miért nem működhet. Na most ez egy nagyon fontos tudás volt.
Annyira fontos volt, azt gondolom, hogy az, hogy te az lettél, aki lettél, persze már addigra régen az voltál, de sokkal inkább a későbbiekben, az azért biztos, hogy annak is köszönhető, hogy ennyire közel voltál Antal Lászlóhoz. És most következik Liska Tibor, akinek a nevét szerintem a mai fiatal korosztály nem biztos, hogy ismeri. Pedig mennyire meghatározó volt ő is, ezt én is tulajdonképpen most érzékeltem a te könyved alapján.
Liska Tibor az első generációs rendszerkritikusok közé tartozott, és az ő munkáinak jelentős részét úgy tiltották be, hogy ő nem ment máshova publikálni. Tehát ő írt az íróasztalnak, több ezer oldalnyi kézirata maradt hagyatékban, ami soha nem jelent meg, és valószínűleg most már nem is nagyon fog megjelenni, mert azon a nyelven, amin ő beszélt, azon már olvasni sem nagyon tudunk. Ez egy saját világképnek a nyelve. Tehát Liska Tibor tulajdonképpen nem kapitalizmust akart, hanem egy olyan gazdaságot, ahol mindenki a saját képessége szerint tud bekapcsolódni az üzleti életbe. Ugye a híres mondása, hogy ne az, hogy legyen a föld, aki megműveli, hanem az, aki a lehető leghatékonyabban műveli föl. Erre kreált egy saját modellt, ennek pici részeit ki is próbálhatták a gyakorlatban, működött is, tehát nem is folytathatták a kísérleteket. Tehát ő tulajdonképpen ennek a modellnek a nyelvén beszélt, és ha valaki nem ismeri ezt a nyelvet, akkor nagyon-nagyon könnyen elveszítheti a fonalat. Bár olyasmit szerintem mindenki megért, hogy a modern állam az a fosztogatásból tud csak osztogatni, tehát csak azt tudja elosztani, amit másoktól elvett.
Ezt tőle tudjuk. A deviáns géniusz.
A honlapjáról vettem le, tehát én nem mertem volna Kiska Tibor deviánsnak nevezni. A géniusz kitétellel is spórolósabb vagyok, de hát a róla szóló honlap így emlegette, és így is hoztam be a képbe, hogy forrás megjelöléssel, mint remélhetőleg sok minden mást, mert nagyon tetszett a szókapcsolat.
Igen, azért
nagyon könnyű volt szeretni.
Mint ahogy Kornai Jánost, aztán igazán könnyű szeretni, hál' Istennek jelen időben. Azt hiszem, hogy a Kornairól festett képed talán a legkiterjedtebb, vagy legkiteljesedettebb, nem véletlenül, hiszen a köztetek kialakult nagyon nehezen, és nagyon sok munkával és energiával kialakított kapcsolat, az végül is oda vezetett, hogy Kornai talán benned bízott meg a legjobban, vagy bízik meg a legjobban, ami azt illeti, hogy a róla és a vele készült beszélgetésekből te hoztad ki a legtöbbet.
Nem tudom, én nem hiszem, hogy ő legekben gondolkozott volna, de nála tisztább, racionálisabb gondolkodó elmével nem találkoztam. Tehát egyszer elkezdett töprengeni azon, hogy mi lett volna, hogyha nem közgazdász lett volna. Mert hogy ő úgy lett közgazdász, hogy a Szabad Nép újságírói lázadása után átkerült a Közgazdaságtudományi Intézetbe, és gyakorlatilag autodidakta. 1956 után pedig eldöntötte, hogy őt nem érdekli a tudományos szocializmus, meg semmi ilyen nálunk tanult tudomány, ő a nyugati közgazdasági áramlatok fővonalába akar kerülni, és azt kezdte megtanulni teljesen önállóan. Tulajdonképpen leintett minket, hogy ne túlozzunk. Amikor azt mondtuk, hogy a szocializmus nem működik, hogy a Szovjetunió nem működik, akkor azt mondta, hogy működik, hát nézd meg, járnak a villamosok, sorban állnak az emberek, és kapnak valami fajta ennivalót, vesznek cipőt a 42-es lábukra, a 36-os, de más valaki meg 46-os, aztán cserélgetik. Nem az az érdekes, hogy működik, vagy nem működik, ez egy flagma megjegyzés, az a kérdés, hogy hogyan működik. Erről kell szólni a közgazdaságtannak. Na most azért ez elég komoly lecke, tehát azt hiszem, hogy napjainkban is az ezer apró jelenség mögött jó lenne meglátni a lényeget.
Mint ahogy ő mindig meglátja a lényeget, és azt gondolom, hogy máig, nem véletlen mondom, hogy máig, ha valaki rálát a gazdaság világára, akkor az Kornai, de nem csak a gazdaságért, a gazdaság politikáira, meg az egész politikáira. És azon csodálkozom, hogy mindezek után ő még ma is 90 fölött tud mosolyogni, van egy belső harmónia ebben az emberben, pedig az elég sok mindenen keresztül ment.
Hát igen, egyszerre van benne mérhetetlen csalódottság és büszkeség. A csalódottság az, hogy ő tényleg úgy gondolta, hogy ez egy demokratikus, a piacgazdasági szabályokat betartó, tulajdonképpen a legfejlettebb nyugat-európai intézményi rendszert átvevő, működtető Magyarország lehet, és 2010 végén már, talán 2011 januárjában jelent meg a Népszabadságban, az elsőként mondta ki, hogy elindult az új kormány, az Orbán kormány az autokrácia felé, sőt azt is mondta, hogy megszűnőben van a magyar demokrácia, talán le is zárta, hogy megszűn. Mindenkinél korábban figyelmeztetett arra, hogy milyen folyamatok játszódnak le, és azt kell mondanom, hogy ez mérhetetlen sok empátia, személyes tapasztalat, történelmi tapasztalat, ismeret kell, mert ezt akkor még nem nagyon merték kimondani. És főleg Kornai János nagyon óvatos volt mindig az általa alkalmazott fogalmakkal, soha nem dobálózott szavakkal. Ezért volt megrázó, hogy gyakorlatilag 2010 végén benne már megérlelődött a gondolat, hogy ez autokrácia, abba az irányba megyünk. Aztán tudományosan ki is dolgozta az autokráciák tipográfiáját, és nagyon-nagyon érvényes megállapításai vannak a mai rendszerről és más autokráciákról is.
És akkor most nagyon röviden kéne összefoglalnod, mert az arányérzékem úgy látszik elhagyott. Jönnek a bankárok egy csomagban, elejükön Surányi Györggyel, aztán Simor Andrással, Matolcsi Györggyel a végén, és a legvégén pedig Sárközi Tamással, aki nem bankár, hanem jogtudós volt.
A három jegybankelnök, tényleg azt kell mondani, hogy mindegyik a maga korszakának a meghatározó alakja. Surányi György kétszer volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és tulajdonképpen az 1990-es évekre, meg arra, ami akkor történt, talán a legnagyobb hatása neki volt. Simor András a 2008-2009-es válságkezelés becsöppent bele, és ugye rávárt az a feladat vezetőtársaival, Király Júliával és Karvalics Ferenccel, hogy átvezényelje az országot ezen a nagyon súlyos krízisen, és 2000-től Matolcsi György korszaka kezdődött el, aki először nemzetgazdasági miniszter volt, majd pedig a Magyar Nemzeti Bank elnöke lett. Nem nagyon mennék bele abba, hogy elmélyedjem munkásságukban.
Érdemes ezeket azért végig böngészni, mert egy csomó mindent megértünk, amit a ma ismeretében előzményként jó lenne tudnunk.
Tehát van, hát ez egy szubjektív gazdaságtörténeti blokk ebben az egészben, a szó kettős értelmében is szubjektív, mert benne van, hogy én hogyan láttam ezeket a periódusokat, másrészt pedig az, hogy reményeim szerint legalábbis, hogy ők hogyan látták, hiszen mind a három kulcsfigurának a nézőpontja ki kell, hogy rajzolódjon. Tehát az, hogy mit miért csináltak, az benne kell, hogy legyen ezekben a portrékban.
Benne van a portrékban. Az érdekes zárójeles megjegyzésem, hogy kezdetben Matolcsi Györgyben is meg kellett, hogy bízzál, mert tanácsot is adtál neki egy átmeneti ideig, de hát aztán elég hamar rádöbbentél, hogy kivel van dolgod.
Ez nem ilyen egyszerű. Matolcsi György a Pénzügykutató Intézet munkatársa volt. A Fordulat és Reform című híres dolgozatnak az egyik szerzője. Kedves volt, vidám volt, derűs volt, tanácsadó voltam, hát néhány újságírót kiválasztottak, kivel, akikkel időről időre megtárgyalta a világ dolgait, ez volt a tanácsadói szerep, és aztán valóban elég gyorsan elváltak az útjaink, de gyakorlatilag végig hajlandó volt arra, hogy nekem interjút adjan. Ezek az interjúk azért éltek, mert belement a csipkelődésekbe, belement arra, hogy mindenre válaszoljon, és így tovább. Az utolsó afférunk 2010-es, amikor írtam egy cikket a HVG-ben, amire ő sokszoros terjedelemben válaszolt a hvg.hu-n, ebben volt néhány olyan állítás, ami nem, hogy nem értettem vele egyet, hanem nem volt igaz, erre én viszont válaszoltam, aztán megint válaszolt. Fedák Sári címen még egy viszont válaszsal befejeztük és lezártuk az egészet. Ez az öt részes küzdelem volt tulajdonképpen az utolsó érintkezés kettőnk között. Szóval akárhogy veszük is, a 2010 és a 2020 közötti időszaknak a vezető gazdaságpolitikusa Matolcsi György. Bárki bármit gondoljon róla.
Ez így van. Sárközi Tamásról csak két mondatot, hiszen neki köszönhetjük állítólag akkor ezt a könyvet.
Ez így van, Tamást imádtam. Szóval a hozzá hasonló varázslatos személyiség nem nagyon hiszem, hogy volt. A Mozgóvilág szerkesztőségében rendszeresen találkoztunk. Ugye Mozgóvilágban jelentek meg egyébként ezeknek a portréknak a korábbi változatai, tehát Pészics Julianna, Bognár Robi és a későbbi főszerkesztő helyettesek voltak azok, akik mindig bátorítottak, hogy ilyen jellegű írásokat írjak. És a személyes rokonszenven túl is mérhetetlenül becsültem mindazt, amit Sárközi Tamás az országért tett. Ez most nagyon merész kifejezés, de hát tulajdonképpen a mostani jogrendünk, legalábbis a gazdasági jogrend, az az ő munkája, bár most már gőzerővel folyik annak a lebontása. Ugyanakkor nagyon jókat lehetett vele vitatkozni, mert ő mindig megengedő volt minden kormánnyal szemben. Nem csak az Orbán kormánnyal szemben, hanem még a Kádár rendszer végnapjaiban a Grósz kormánnyal is. Tehát ő mindegyikben igyekezett jót látni, és mindegyiknek dolgozott, ha éppen megkérték, már pedig a legtöbben megkérték. Na most ez az ellenmondás, hogy kristálytisztán látta, hogy mi folyik, és mégis...
Ezt nehéz feloldani.
Igen, hát erről szól ez a bizonyos dolgozat, hogy bent is lenni, kint is lenni, cinikusan végignézni azt, hogy mi folyik, de mégis kísérletet tenni arra, hogy befolyásoljuk az eseményeket, és jobbá tegyük a világot. Hát patetikusan talán ez lenne a lényeg.
Nagyon szép, ahogy befejezted. Kevés időnk maradt arra, ha maradt egyáltalán, hogy megkérdezem, hogy te miért lettél újságíró, és főleg gazdasági újságíró?
Újságíró azért lettem, mert valahogy az irodalom közelében szeretem volna elhelyezkedni. Én jelentkeztem volna bölcsésztanra, de a szüleim annyira tartottak tőle, hogy nem lesz rendes megélhetésem, hogy valahogy átirányítottak a közgázra, és a közgázban 2 éven keresztül nem sok örömöm lehet, aztán megismerkedtem ezzel a fiatal Bonki csapattal, akik ott óraadók voltak, Tarazás Imrével, Bácskai Tamással, aki már kicsit idősebb volt, de szintén fantasztikus hatást tett rám. Majd eljöttem a Magyar Rádióhoz. A Magyar Rádióra még úgy találtam rá, hogy jelentkeztem nyári munkára, hogy vegyenek föl, 2 vagy 3 nyelven valamennyire értek, biztos hasznomat látják. Fölvettek a gondokságra Trógernek, tehát ilyen hóruk embernek, és ott láttam a hirdetést, hogy indul egy riporterképző iskola, erre jelentkeztem, megírtam a Trógerkori tapasztalataimat, mert be kellett gyűjteni egy riportot, senki nem jött rá, hogy ez a Magyar Rádióról szól, és fölvettek. És onnantól kezdve már szinte nyíregyenesen vezetett az út Mester Ákos oskolájába, majd onnan a rádióhoz.
És onnan a HVG-hez, amiről most nincs időnk beszélni már sajnos, pedig az is egy érdekes új történet lett, vagy most már régi, már 20 éves talán az életedben, de hát...
2001. szeptember 15-e, akkor léptem be, tehát a szeptember 11-i sajnálatos események után néhány nappal.
Majd egyszer arról is beszélgetünk, de most csak eddig tartott a dobszerda. Farkas Zoltán, gazdasági újságíró, publicista, könyvszerző volt a vendégem. Megjelent a 13 portréje gyűjtő arckép csarnokából című könyve, és főleg erről beszélgettünk meg a benne szereplő portrékról. Köszönöm szépen, hogy a dobszerdában ilyen hosszan és ennyire érdekesen elmondtad mindezt. A mai műsorban Csorba László, Bence József, Rózsahegyi Gábor és Pálinkás János segített. Köszönöm a segítségüket. A műsorunkat a honlapunkon is meghallgathatják. Hallgassák is meg, próbálkozzanak vele, mert lehet, hogy ez a gyakorlat, ez sajnos véglegessé kell, hogy váljon, ha esetleg elveszik a frekvenciánkat tényleg. És képeket is láthatnak majd a honlapon. Vasárnap délben 12-kor pedig megismételjük a dobszerdát. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm az önök figyelmét, viszont hallásra!
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.